Isten igéjét János evangéliumának 4. fejezetéből olvasom, az első 30 verset, és a 40-től a 42. verset. Jézus és a samáriai asszony. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült egy forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem: mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.
Mindenható Atyánk, úgy jövünk eléd, hogy sok mindent tudunk magunkról, mert te igéd elárulja nekünk, hogy kik vagyunk. És mégis tele van a szívünk, a lelkünk olyan titkokkal, amiket nem tudunk megfejteni, és nem tudunk megérteni. És bocsáss meg azt nekünk, hogy sokszor ezen a szinten maradunk, hogy magunkat szeretnénk megérteni, megfejteni azt, hogy mit miért teszünk, megérteni azt, hogy hogyan alakul majd holnap, és kiutatni olyan titkokat, amire igazából nincs is szükségünk. és úgy szeretnénk megállni előtted ezen az Isten tiszteleten, hogy szeretnénk tudni és érteni többet abból, hogy te ki vagy. Köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük, hogy a te ígéd világosságában jöhetünk, és ebben a világosságban nyilvánvalóvá válik az, hogy milyen alkalmatlanok vagyunk a veled való kapcsolatra, hogy magunktól mennyire távol vagyunk tőled, hogy mennyire nem értjük a te gondolataidat, a te utaidat, hogy az életünkben mennyire ott van a bűn, mennyire bennünk gyökerezik az engedetlenség és a lázadás, a te törvényed és a te szavad felé. És így vagyunk előtted most is, Urunk, hogy szükségünk van a te világosságodra, hogy meglássuk mindazt, akik vagyunk, és megértsük, hogy mi az, amiben bocsánatot kell tőled kérnünk, és hogy meglássuk azt, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, hogy képes vagy megbocsátani, megváltoztatni és újjáteremteni bennünket. Bocsáss meg, Urunk, azt, amikor nem voltunk képesek arra, hogy háttérben maradjunk, hogy csendben maradjunk, hogy szolgáljunk, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. És bocsáss meg azt is, Urunk, nekünk, amikor a másik oldalra kerültünk, amikor háttérben maradtunk, amikor kezdeményezni kellett volna a szeretetnek a cselekedeteit. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert ismerve a te szeretetedet, mégis csupán egy érzés marad, mégis csupán egy ideál maradt talán számunkra a szeretet, és nem ölt testet testvéri elfogadásban, a mások felé való odafordulásban. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan könnyen tudunk hibáztatni másokat, és ráfogjuk arra, hogy miért vétkeztünk a körülményekre, vagy a másiknak az indulatára, arra, amit más tett, vagy amit más mulasztott az irányunkba. És jövünk eléd, belátva is, és beismerve előtted, Urunk, hogy mi is hibáztunk, és az elrontott kapcsolataink, vagy a konfliktusaink mögött ott van a mi önző és bűnös szívünk, mi magunk is. Urunk, azt látjuk, hogy a bűn miatt eltorzultak a mi lelki vonásaink, és egyre inkább nem olyanokká válunk, mint amilyenekké te szeretnél minket tenni. És ezért könyörgünk most, Urunk, hogy ehelyett az eltorzulás helyett ad, hogy elváltozhassunk a Krisztus képmására. Formálj bennünket minél inkább olyanná, Atyánk, mint amilyen Jézus Krisztus a te fiad volt. Taníts minket, hogy keresztényként követhessük őt, és lehessünk egyre inkább az ő szeretetének a megtestesítője ebben a világban. Képtelenek vagyunk mindenre magunktól, de a te erőddel és a te lelked átformáló erejével hiszük, hogy ez is lehetséges. Kérünk, hogy tisztíts meg, kérünk, hogy tégy újjá, kérünk, hogy változtass meg bennünket. És hiszük, hogy te, Atyánk, aki a világot teremtetted, bennünket is újjá teremthetsz teljesen. Hallgass meg, kérünk bennünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.
Jobb könyvének olvasom három szakaszát, a 38. fejezet első 11 versét, a 40. fejezetből és a 42. fejezetből a kiírt verseket. Abból a szakaszból erre majd utalok is, amikor egyszer csak, ez jobb könyvének már a vége, a ide fut ki az egész, így hallgassuk ezt. Hallottuk az előző hetekben, hogy mi mindenen ment keresztül Jobb, és itt jelenik meg Isten. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örökrendemet értelem nélküli szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy kifeszített ki fölötte mérőzsinort? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy kihelyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak, mint az Isten fiak? Kizárta el az ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából? amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem, ez ellene áll büszke hullámaidnak. Szólott az Úr, és ezt mondta Jobbnak, mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jobb pedig felelt, és ezt mondta az Úrnak. Bizony, könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer, többé nem teszem. Az Úr válaszolt Jobbnak a viharból, és ezt mondta, övesz csak föl derekadat, férfiasam, én kérdezlek, te meg oktass engem. Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő? Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltöz ékességbe és pompába. Önsd ki dühös haragodat, láss meg minden gőgöst és alázd meg. Láss meg minden gőgöst és igázd le, tiport el a bűnösöket, ahol csak vannak, ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre. Akkor még én is dicsérlek téged, mert megsegített a Jobbod. Felelt Jobb, és ezt mondta az Úrnak, tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örökrendet tudatlanul? Azért mondtam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Az értelmetlen szenvedés ténye az egyik oldalon, amely minden embernek a tapasztalata életének különböző helyzeteiben, különböző mélységben, valamint egy mindenható és szerető Istenbe vetett hit a másik oldalon, a kettő feszültsége az egyik legnagyobb kihívás, filozófiai, teológiai kérdés a világon, ahogy Jobb könyvéből látjuk már több ezer éve. De persze, amikor bennünket ér a szenvedés, akkor ez egy egészen mély, személyes, egzisztenciális kérdésé lesz. Ha Isten valóban mindenható és mindent kezében tart, és ha Isten valóban szeret minket, és jót akar nekünk, akkor miért történnek szörnyű dolgok, katasztrófák, balesetek, csapások a világban, vagy éppen az életünkben? Hát, ha mindenható, akkor meg tudná akadályozni, ha szeret, akkor meg akarja akadályozni. Ha a kettő egyszerre igaz, akkor miért van mégis szenvedés? Ezt a nagy rejtélyt tárja fel, járja körül Jobb könyve, nem oldja meg. Nem is úgy járja körül, hogy objektív fejtegetéseket adna elénk, nagy magyarázatokat, hanem azáltal, hogy betekintést enged a szenvedő Jobb gondolataiba, érzéseibe, rémképeibe, vágyaiba, imádságaiba, küzdelmeibe. Költészet az, amit az olvasó olvas, ha kezébe veszi Jobb könyvét. Szavakat és kifejezéseket talál, gondolatokat, mondatokat, érzelmeket, nyelvezetet, amit valamikor nagyon-nagyon messze tőlünk, mind időben, mind térben élt át és élt meg egy ember, aki szenvedett, és ami valamiért mégis nagyon közeli ahhoz, amit megél az ember ma is. Jobb szavai hasonlóan a Bibliában a panasz zsoltárokhoz nyelvezetet, mondatokat, gondolatokat adnak nekünk. Hogyan állhat az Isten hívő ember Isten elé, amikor mélységben van? A könyvnek a szerkezetéről röviden újra azok kedvére, akik nem voltak itt, elmondom, hogy az első két fejezet egy elbeszélő forma, elénk adja, hogy mi történik a mennyei színfalak mögött, hogy Jobb egy istenfélő ember, aki becsületes, mindenben Isten szerint él, áldott az ószövetségi értelemben, gazdag, békés, de a sátán kikéri őt Istentől, és azt mondja neki, hogy hát persze, hogy téged fél ez az ember, hát hogy ne félne téged, mindent megadtál neki. Hát nem ok nélkül tisztelez az ember téged, mondja a sátán az Istennek, hát azért tisztel, mert mindent megadtál neki, vedd csak el a dolgait, aztán majd meglátod, hogy nem fog tisztelni. És Isten engedélyt ad a gonosznak, és itt indul aztán a szenvedés. Jobb mindenét elveszíti, és utána kiált Istenhez, és meg akar halni, de mégse fordul el végleg Istentől, nem átkozza őt meg, hanem indul az a sok fejezeten keresztül a küzdelem. Megjelenik három barátja, a harmadik fejezettől a 37. fejezetig, majd a negyedik fiatalember is, akik bölcsességgel próbálják vigasztalni. Aztán, amikor ennek vége van, akkor megjelenik Isten, itt tartunk most, és megszólal Isten. Ebből a szakaszból olvastam néhány részt, olvassuk el, ott van az egészet, hogy aztán a legvégén újra egy elbeszélő rész jöjjön, ahol azt látjuk, hogy Jób helyreáll. De még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát persze ez egy ilyen gyors, happy endes történet, ezt is várjuk a Bibliából, ez nem az. Nem tudjuk, ha csak végigolvassuk, lehet egy óra alatt végigolvassuk Jób küzdelmeit, meg szenvedéseit, meg vergődését, de azt érezzük, hogy ez nem egy óra alatt zajlott le. Nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt. Sok idő alatt. Hosszú idő alatt. Nem egy gyors, happy endes történet. Ezután a bevezető után szeretném megfogalmazni azt, ami mind, azt gondolom, Jób könyvének, mindennek a mai igehirdetésnek a fő tétele. Tudnélik azt, hogy a szenvedésre, erre a nagy problémára, amiről beszéltünk, az értelmetlen szenvedés, és a szerető és a mindenható Istenbe vetett hit, erre a nagy kérdésre, a szenvedésre az egyetlen egy válasz a bibliai gondolkodásban, a bibliai hitvallás szerint, Isten megtapasztalása. Az egyetlen egy válasz, Isten megtapasztalása. Miért? Először is azért, mert az ember a szenvedésben mindig racionális választ keres és követel. Lássuk először ezt, hogy mit akarunk mi, ahelyett, amit Isten ad. Amikor egy gyereket megbüntetnek, és tudja, hogy jogos a büntetés, akkor utána nem teszi fel a kérdést, hogy na de miért történt ez? Akkor teszi fel a kérdést, amikor nem tudja, hogy miért büntették meg. Amikor súlyos szenvedés ér bennünket, a legelső, amit megfogalmazunk, minden ember, hogy miért? Miért? Akár valaki Jézus követője, akár nem tartja magát annak, hihetetlen, hatalmas erővel jelenik meg az bennünk, hogy magyarázatot akarunk. Értelmet akarunk a szenvedésben. Mi ennek az értelme? Mi ennek a magyarázata? Ha már ez történik velem, legyen a miértre válasz. Mivel érdemeltem ki? Akár Istenben hívő, akár nem hívő, ugyanezt a kérdést teszi fel. Mivel érdemeltem ki, hogy ezen kell keresztül mennem? Miért pont velem történik? Miért éppen most történik? Miért éppen ez, és nem valami más? Ahogy korábban beszéltem erről, bemutattam Jób könyvén keresztül is végigvonul ez a kérdés. Dióhéjban összefoglalva a következőképpen, az, hogy mindig magyarázatot akarunk adni a szenvedésre. Jó barátai a korabeli, de ma is meglévő gondolkodásmódot, teológiát hívják segítségül, annak az érdekében, hogy megmagyarázzák a szenvedő Jobbnak, hogy mi történik vele. Hogy megmagyarázzák, magyarázatot találjanak a szenvedésre. És azt mondják, hogy Isten igazságos, Isten, aki igazságosan tartja fent a világot, és ezért Isten nem büntet ok nélkül. Isten az igazakat megjutalmazza, a bűnösöket megbünteti, ezért Jobbnak el kellene ismernie a vétkét, amiért ez történt vele. Nem tudjuk, miért történt vele. De ha Isten igazságos, már pedig az. És Jobbat ilyen csapás érti, hogy mindenét elveszti, családját, vagyonát, egészségét, akkor kell, hogy legyen valami oka ennek Jobb életében. És ezért Jobbnak bűnbánatot kellene tartania. És akkor majd Isten helyre fogja őt állítani. Ez megy. Újra és újra ez a gondolat. És Jób tiltakozik. Jób tiltakozik, és azt mondja, hogy nem, ő ártatlan, igaz. Nem úgy, hogy soha semmit nem követett volna el, de hogy nincs semmi különösebb oka annak, ami vele történik. És Jobb, hagyjál, hogy a barátaival vitázik, de Istennel perel. Ártatlannak vallja magát, és azt mondja, hogy még ha el is pusztulok, mondja Istennek, akkor is ártatlan vagyok. Isten rám támad, Isten üldözőbe vet, mondja Jobb. És ezt ok nélkül tette. És a legmélyebb elkeseredésében azt mondja, hogy akár meghalok, de Istennel akarok találkozni még most szemtől szembe, hogy lerendezzem vele az ügyemet, hogy lepereljem vele a peremet, mert harcban állok vele. Valami áthallás csak van, amikor ott van bennünk. Miért? Miért? Magyarázd meg, légy itt! Itt meg kell jegyeznünk azt, hogy Jobb, ahogy így perel Istennel és így gondolkozik, ugyanazon az alapon áll, mint a barátai. Mert azt mondja Istennek, miért csújtasz engem, ha nem vétkeztem? Ugyanúgy az emberi értelem, logika és igazság hiányát kéri számon Istenem, miért történt velem, ha nem vétkeztem, mint ami alapján a barátai akarják Jobbot okítani és számon kérni rajta, hogy valamit biztos csináltál, hogy ez történt veled. Jobb nem áll más teológiai alapon. Ugyanúgy az emberi magyarázat, logika határai körül küszködik. Azok az emberek is ismerik ezt, akik magukat nem vallják hívő embernek. Perelnek. Még azok is perelnek Istennel, akik nem hisznek Istenben. Sokszor perelnek. Ott van az emberben, hogy magyarázat kell a szenvedésre. Ennek a racionális magyarázat követelésnek hadd mutassam be még két formáját. Ami nagyon jellemző, az egyik a keresztényeket, Jézus követőit jellemzi, a másik pedig egyre erősebben terjed körülöttünk. A keresztény ember, Jézus követői a magyarázatot Isten gondviselésében keresik. A klasszikus történet Isten gondviseléséről József története. József ugye, akit a testvérei eladnak, rabszolgának, aki Egyiptomba kerül, nagy ember lesz, majd utána elárulják és börtönbe kerül, aztán megint nagy ember lesz, a fáraó második embere, és akkor a végén találkozik a testvéreivel és megbékél velük. És azt mondja egy ponton József, és ez az isteni gondviselésnek a megfogalmazása, hogy amikor megbocsát a testvéreinek, hogy amit ti rosszat terveztetek ellenem, Isten terve jóra fordította. Mert ezért lett hatalmas ember, és ezért tudta őket az éhínségtől megmenteni. Ez a gondviselésbe vetett hit, így fogalmazza meg az új szövetség, akik Istent szeretik, azoknak minden, még a szenvedés is javukra van. Természetesen ez igaz, ezt hisszük. Isten gondviselő munkája, szeretete, amelyre az egész világot és benne az egyén életét kézben tartja, irányítja, vezeti, ez óriási vigasztalás és erőforrása a hívő ember számára. De ugyanakkor ez a gondolat, vagy nagy-nagy evangélium igazság gyakran magyarázgatásban jelenik meg. Amikor mindenképpen valaki át akarja látni, hogy na ez történt, de ebből ez lett a jó. Meg akarom magyarázni, és ha megmagyaráztam, akkor már rendben is van. Azt történik ezen a ponton, hogy egy idő után már nem a gondviselő Istenbe vetett hit tart meg, hanem a magyarázgatás, és a magyarázgatásba kapaszkodás. Nem kaptam meg azt az állást, két héttel később kaptam egy másikat, 10 000 forinttal többet keresek. Csak az a probléma, hogy mi van, hogyha a negyedik héten ebből az állásból kirúgnak. Akkor jön egy újabb magyarázat, hogy majd megint lesz valami. Amikor a keresztény ember az Isten gondviselésében nézve már nem Istenben bízik, hanem abban, amit lát, megért, magyarázatot keres, akkor bajba jut, zsákutcába jut. Egyrészt, mert egy csomó dologgal kapcsolatban rá kell jönnünk, hogy nincs magyarázat. Nincs magyarázat. A mai napig nem magyaráztam meg azt, ami 20 éve történt és fájt. Másodszor, azért, mert ahogy változnak az események, kiderül, hogy az a magyarázat nem jó magyarázat. Akkor meg gyártunk egy újabbat. Tehát a magyarázgatás iránti hihetetlen vágy sokszor Krisztus követői között így jelenik meg, és ne a magyarázatot és az értelmet keressük, és abban nyugodjunk meg, és abban higgyünk, hanem a gondviselő Istenben. amikor nincs semmi, amit látnak. Egy másik nagy magyarázat a mai világban, ami nem bibliai gondolkodáson alapokon áll, az a karma törvénye. Beszélgettem nem olyan régen egy reinkarnációban hívő hölgyel, egy természetgyógyásszal. Beszélgettünk hitről, szeretetről, Istenről, lelki gyógyulásról. És nagyon sok mindenben egyetértettünk. Még abban is egyetértettünk, hogy igaz, hogy vagy az igaz, amit ő hisz, tehát, hogy a halálunk után a lelkünk újra visszajön és újra testet ölt, és ez történik sokáig, vagy pedig az igaz, amit a bibliai vallások hisznek, a zsidó keresztény vallás, hogy egyszer élünk, aztán meghalunk, és utána ítélet. Egyetértettünk abban, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. Vagy visszajövünk, vagy nem jövünk vissza, kész. De nagyon érdekes, hogy utána mit mondott? Hogy ő azért hisz a karma törvényében, abban, hogy azért van szükség újra megtestesülésre, új életre, egy következő lehetőségre, mert amit az előző életünkben felhalmoztunk, akár rosszat, azt ott ki kell javítani, vagy amit az előző életemben jót halmoztunk fel, azt szerint előbbre lépünk, ha rosszat halmoztunk fel, akkor meg utána szenvedünk. Ő, ez a karmai törvény. Ő azért hisz ebben, mert azt mondja, hogy különben nem tudja megmagyarázni azt, hogy miért van az, hogy az egyik embernek viszonylag könnyű, kiegyensúlyozott élete van, valaki más meg iszonyatos szenvedéseken megy keresztül ebben az életben. Nem tudja megmagyarázni. És neki nehéz elhinni, hogy ha egyszer élünk, és ez Isten uralkodik mindenen, akkor van akinek ilyen az élete, van akinek meg olyan az élete. Neki sokkal világosabb, egyértelműbb magyarázatot ad az, hogyha valaki itt szenvedéseken megy keresztül, az azért van, mert az előző életében, mondjuk most így, ez gyűjtötte össze magának. Magyarázat. Mert akkor érthető, hogy valaki ide születik, könnyű helyre, relatíve, valaki meg oda születik, sokkal nehezebb helyre. Van oka, van értelme. Ha ez nincs, mondja ő, akkor miért lenne így? Miért adná Isten egyiknek ezt, a másiknak azt? Figyeljük meg, hogy hasonló ez Jób barátainak az érveléséhez, akik a szenvedést mindig valami bűnnel kapcsolják össze. Csak ők azt mondják, hogy Jób mit tett az életében, ez a gondolkodás meg azt mondja, hogy egy feltételezett előző életben mit tett. Magyarázat kell. És azt gondolom, hogy éppen ott, ahol az emberi magyarázat dominál, ott fosztjuk meg magunkat az Istennel való találkozástól. Ami sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, mint amit az emberi értelem befogad, átlát és megért. Isten pont ez kell, hogy legyen. Az az Isten, aki befér az értelmembe, az miért lenne Isten? Az az Isten, aki mindennél nagyobb, az megjelenik Jób könyvének a végén. Ez a második gondolat. Nézzük, Isten megjelenik. Az ember magyarázatot akar, és egyszer csak eljön Isten. Ez egy váratlan fordulat Jób könyvében. Senki nem érezheti azt, hogy ez biztos meg fog történni. Jób elkeseredésében kívánja, hogy jöjjön el Isten, de nincs benne ott a reménység, hogy ez meg is fog valósulni. Egy váratlan fordulat. Ekkor megszólalt az Úr a viharban. Olvassuk. Semmi nem előzte ezt meg, hogy már érkezik az Úr. Majd biztos meg fog szólalni a viharban, mondták volna a barátok. Higgy, Jób, már jön. Semmi. Semmi. Egyszer csak megszólalt az Úr a viharban. És Isten megjelenik. Úgy jelenik meg ráadásul, és úgy mutatja meg magát, mint aki tisztában van mindazzal, ami eddig történt. Mintha ott lett volna, végig ott is volt. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? 34 fejezet, vagy 35. Mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Minden tud, és megjelenik. És aztán mit mond Isten Jobbnak, a szenvedő embernek? Mit nem tesz, és mit tesz? Az első, hogy akármilyen fenyegető is lehetett Isten megjelenése a viharban, még visszatérünk, de teljesen nyilvánvaló, hogy Isten nem haraggal és nem megsemmisítő szándékkal érkezik. Nem azzal, hogy Jobot elnémítsa erőszakkal, elsöpörje és elpusztítsa. És bár Jobb vádolta őt, lázadt, mert igazságtalannak, ellenségnek tartotta, Isten nem úgy érkezik, mint aki lesöpri az ellenfelet. A másik viszont, hogy Isten nem is egy magyarázattal érkezik. Itt van Jobb a válasz. Ezt vártad? Hát, első pont, második pont, harmadik pont, negyedik pont. Világos. Ki, hol, miért, meddig? Nem. Annyira nem, hogy az egész beszédben, ami következik, szó sem esik Jobbról. Szó sem esik Jobbról, meg a szenvedéséről, meg ami vele történt. Semmiféle magyarázat nem hangzik el. Isten kérdésekkel érkezik. Övezd csak fel a derekadat férfiasan, Jobb. Én kérdezlek, te meg oktass. Én kérdezlek, te oktass. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Kizárt el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából. Jobb, lett-e parancsod a reggel, mióta élsz? Jobb, föltárultak-e előtted a halál kapui? Összetudod-e kötni a fiastyúk szálait? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Olvassuk el, sok-sok ilyen kérdés. És a hatalmas viharban, amelyben megjelent Isten, az alkotó, a teremtő, a fenntartó, Jobb megtapasztalja és megérzi Isten fenségét. Higgyétek el, semmi újat nem hallott. Látott már vihart is, és mindezt tudta Istenről. Semmi új nem történt. És mégis valamilyen titokzatos módon most úgy látta és úgy hallotta Istent, ahogy soha korábban nem. Persze a viharban átélhette törékeny, tehetetlen, semmi voltát. Isten kérdezi a szenvedőt, honnan van az élet? Lényegében ezt kérdezi, honnan van az élet, Jobb? Mit tudsz te erről? Mit tudsz, mit láthatsz, mit érthetsz a nagy összefüggésekből? Igen, Jobb, ma már tudjuk, hogy miért kell fel a nap, nem is a nap kell fel, hanem a föld forog. Azt is tudjuk már, hogy mi tartja a pályán a csillagokat. Azt is tudjuk, hogy hogyan alakultak a kontinensek, és a tenger miért addig van, ameddig. Azt is, hogy hány és hány millió galaxis van még, meg az elemi részecskéktől is nagyon-nagyon sokat tudunk, persze. De ugyanúgy belerendülünk abba, hogy mindez működik. Mint akkor, amikor ezt még nem tudták. Én kérdezlek, Jobb, és te válaszolj. Tudod-e, hogy miért van mindez, ami körülvesz? Érted-e, értheted-e, kérdezi a teremtő, hogy miért nem a semmi van? Miért van egyáltalán élet? Fel tudod-e fogni, hogy miért van élet? Látod-e mindazt, amit Isten tetsz? Túl tudsz-e nézni csak önmagadon, fájdalmadon, igazságodon, küzdelmeiden? Mit felelsz, Jobb? Isten elérkezik. És nézzük, hogy mi történik az emberrel. Az ember megváltozik. Magyarázatot keres először mindennyian. Isten egyszer csak váratlanul megjelenik, és akkor csoda történik, az ember megváltozik. Jobb nem kap szavakat, találkozik Istennel. Miért mondom ezt, hogy megváltozik? Mire készült Jobb eddig? Ha látnám Istent, leperelném vele az ügyemet. Csak álljon meg előttem, és én elmondom neki, hogy igaz vagyok, és ő mit tesz velem. Erre készült. Mennyit beszélt Jobb ebben a 34-5 fejezetben? Itt pedig két rövid nyúlfalknyi beszéd. Jobb, de csendesedik. És azt mondja, ami a kulcs, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ó, mindaz, amit eddig tudtam rólad, az a sok bölcsesség, amit elmondtam, az csak pletykákból tudtam, az csak hírből tudtam, az csak megtanultam, az csak a neveltetésem volt. Csak begyakoroltam, persze, istenfélő voltam. De ahhoz képest, ami most történik, ez semmi. De most saját szememmel láttalak. Ez azoknak a tapasztalata egyrészt, akik hallottak Istenről, akár felnőtt fejjel elindulnak, keresik őt. Tudnak már róla dolgokat, közben küzdenek, hogy higgyenek, ne higgyenek, hogy is van ez az egész. És egyszer csak eljön a találkozás. Amikor tudjátok, érzitek, hogy közeledek, de még nincs, nem ismerem őt, és egyszer csak történik valami. Meglátod őt, és ismered őt. Eddig csak hírből hallottalak, te most saját szememmel láttalak. De nagyobb kihívás ez azoknak, akik azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk róla. Mert megtanultuk, mert felnőttünk benne, mert nem keresztények vagyunk régóta. Akik ilyenkor aztán perelnek, beszélnek, és egyszer csak ha eljutnak oda, hogy ahogy eddig ismertelek, az semmi sem volt ahhoz képest, ahogy most találkoztál velem. Ráadásul hol? A szenvedésben. És ezért Jobb így folytatja, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Amikor meglátta Istent, meglátta magát és elnémult. És meg kell térnie. Mert amíg Istent ellenségének tartja, amíg azt gondolja, hogy Isten felelőtlenül kormányozza, vagy nem kormányozza ezt a világot, mert ez történik vele, addig nem tud vele bizalmi, közeli, bensőséges kapcsolatban lenni. Amíg nem tér meg belőle, amíg nem tart bűnbánatot, amíg nem mondja azt, hogy visszavonok mindent. Mi történik tehát a szenvedő emberrel? Hogyan változik meg? Még egyszer, lenyeli a keserű pirulát? Az történik olyan, mint a csaholó kutya, aki megtámad, aztán valaki rájövölt és nyűszítve visszavonul a házába, mert Isten erősebb, ez történik jobban, nem, bocsánat. Nem. Isten fenségét, Isten szeretetét ismeri meg. Éppen, és ez a kulcs, a szenvedésben találkozik Istennel. Nincs magyarázat. A szenvedés titok marad. De ebben a titokban találkozik Istennel, úgy, ahogy soha korábban nem találkozott vele. Egyszer csak Istennél, Istenben találja magát, úgy, ahogy soha korábban nem ismerte őt. Befejezésül, mikor és hogyan születik ez a találkozás? Hát ugye a legnagyobb baj az, hogy ezt a találkozást előidézni nem tudjuk. A kérdést viszont fel tudjuk tenni ma is. Láttad-e őt? Találkoztál-e vele? Igaz módon beszélsz-e? Megállnak-e a vágyaid? És ha visszakérdezel, hogy hát hol lehet vele találkozni? A viharban? A tenger mellett? Nyári erdő illatában? Hegyek fenségében? Akkor azt kell mondanunk, hogy hát akár ott is, de mégis leginkább, legvilágosabban, legegyértelműbben ott, ahova Jobbnak nem volt lehetősége eljutni. A megfeszített és a feltámadott Jézus Krisztusban. Hol láthatja meg a szenvedő Istent? Ott, ahol Isten Jézusban együtt szenved ezzel a világgal. Ezt Jobb nem láthatta. Mi viszont láthatjuk. Ott, ahol megismertetik Isten szíve. Ott, ahol Isten úgy találkozik velünk, hogy azonosul velünk. Azonosul az ember Isten ellenességével, lázadásával, bűnével, hiszen Jézus magára veszi mindezt. Magára veszi a büntetést, alá megy az Atya ítéletének emiatt. És ahol Jézus ugyanakkor ebben a szenvedésben magába vesz minden szenvedést, ami ebben a világban van, amikor a végén kimondja, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem, a teljes elhagyatottság, a teljes magára maradottság, a teljes reménytelenség, a sötétség, amely húzza le őt a kárhozatba, az Istentől való elszakítottságba. Hol láthatjuk meg, hogy ki az Isten? Ott, ahol Isten ilyen módon részünké válik, és ahol mi ilyen módon részesülhetünk ő benne. És ezért most már csak annyit mondunk. Hívjuk a Szent Lelket, hogy lássuk meg őt, Jézust. Talán elmondva eddig, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Hívjuk a Szent Lelket, hogy lássuk meg Jézust az úrvacsorában, hogy részesüljünk belőle, hogy részesüljünk benne, hogy az úrvacsorai közösségben megtörténjen a csoda, amit előítézni nem tudunk, de amiért könyörögni tudunk, hogy meglássuk őt, a hatalmasat, a csodálatosat, a titokzatosat, a fenségeset. És meglátva őt, kérdéseket nem kapunk, de mi magunk megváltozunk. Amen.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, azért, mert magadat adtad nekünk Jézus Krisztusban, és magadat adtad nekünk most a jegyekben. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk, hogy megáldottad a te jelenléteddel az Isten tiszteletünket, az úrvacsorai közösségünket. Köszönjük, Urunk, hogy velünk együtt vagy, hogy velünk vagy akkor is, amikor nem tudunk válaszokat adni az életünk kérdéseire, amikor értetlenül állunk a szenvedéssel szemben, amikor nem értjük és nem is érezzük, hogy mi miért történik. Velünk vagy akkor is, amikor dühösek vagyunk, és mellettünk állsz akkor is, amikor el tudunk végre csendesedni. És hálát adunk azért, mert nem mondasz le rólunk, Urunk. Nem tekintesz a mi lelki állapotainkra, nem tekintesz a mi hullámzásainkra, nem tekintesz bűneinkre, hanem könyörülsz rajtunk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy együtt lehettünk, és hogy gyülekezet közösségében megélhettük azt, hogy adod nekünk a te kegyelmedet. És nem csak egyen-egyenként szeretsz minket, hanem mint közösséget, mint gyülekezetet szeretsz. Köszönjük, hogy megélhettük a testvéri közösséget is. És imádkozunk azokért, akik egyedül vannak. Imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak. Imádkozunk a családjainkért, és azokért a tágabb családunkban, akik nem ismernek esetleg téged, akik nem a te gyermekeid, akik elszakítva élnek tőled. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik nagy terheket hordoznak, betegségeket gyülekezet közösségében. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy add a te vigasztaló szeretetedet a gyászolóknak, és könyörgünk, hogy áld meg, Urunk, a mi református népünket is, áld meg a mi magyar nemzetünket, áld meg, Urunk, bennünket, hogy tudjunk róla tanúskodni minden helyzetben. Kérünk, hogy légy velünk, és őrizd meg bennünket a te kegyelmedben, szeretetedben, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.